Tisztelettel köszöntök mindenkit. Köszöntöm Önöket az Emberi Erőforrások Bizottságának a mai ülésén. Ezúton szeretném köszönteni a bizottsági tagokat, főigazgató urat, főjegyző úr képviseletében aljegyző urat, tanácsnok urat, a bizottságnak a tagjait, a főosztályvezető asszonyokat, főosztályvezető helyettes urakat, hivatal minden dolgozóját, illetve a körünkben megjelent vendégeinket és mindenkit, akit érdekel a bizottság mai munkája. Ezúton szeretném Önöket tájékoztatni, hogy Keszthelyi Dorottya elnökasszony betegség miatt nem tud részt venni a mai ülésen, úgyhogy az ülést én fogom vezetni, elnökasszonynak pedig ezúton is jobbulást kívánunk. Szintén tájékoztatom Önöket, hogy a bizottság üléséről hangfelvétel készül, és a Budapest Főváros Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2020. február 5-ai fővárosi közgyűlési rendelet 74. paragrafus 4. bekezdése alapján ez a hangfelvétel publikálásra kerül a budapest.hu honlapon. Egyben szeretném megkérni majd meghívott vendégeinket, hogyha hozzászólnak az üléshez, akkor minden esetben kezdjék a hozzászólásukat bemutatkozásra, hogy a kollégák könnyebben tudják majd adminisztrálni a szükséges információkat. Kérem minden jelenlevőt, aki esetleg még nem tette meg, hogy kapcsolja be a szavazógépet, és ezúttal megállapítom, hogy a bizottság 8 tagja jelen van, így határozatképesek vagyunk, és egyben meg is kezdenénk akkor a mai ülésünket. A meghívó a bizottság mai ülésére mindenkinek kézbesítésre került a napirendi pontokkal. A napirendi pontokban változás nem történt, úgyhogy kérdezem a tisztelt bizottsági tagokat, hogy van-e bárkinek észrevétele, hozzászólása, kérdése a napirenddel kapcsolatban. Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy az első pontként a napirendről szavazzunk. Kérem a kollégákat, hogy indítsák a szavazást. Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta a napirendünket, úgyhogy ez szerint fogunk a mai nap során haladni. És akkor rá is térnénk az első napirendi pontra. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2024. évi összevont költségvetéséről szóló 32/2023. december 21-i önkormányzati rendelet módosítására az előterjesztő képviseletében főigazgató úrnak megadnám a szót.
Köszönöm szépen. Ugye nem elírások vannak itt, valóban ez a 24-es költségvetésnek az utolsó módosítása AHT alapján. Ilyenkor még a tárgyévet következő első alkalommal át kell vezetni a számokat rajta, amiket évközbeni módosítások voltak. Ezeket részletesen le is vezetik a kollégák. Tehát itt nyilvánvalóan nem arról van szó, hogy akkor visszamenőlegesen tudunk plusz pénzt költeni, hanem ahhoz, hogy a zárszámadást el tudják készíteni a kollégák, illetve a beszámolókat a Magyar Államkincstár felé fel tudják adni, ahol szükségesek ezek az utolsó módosítások. Ilyen értelemben ez egy technikai előterjesztés.
Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e bárkinek kérdése, észrevétele, hozzászólása? Nem látok ilyet. Ebben az esetben kérem, hogy arról döntsünk, hogy az előterjesztést a szerdai január 29-i fővárosi közgyűlés ülésén megtárgyalásra javasoljuk-e. Kérem, hogy indítsuk a szavazást. Köszönöm, megállapítom, hogy a bizottság 8 igen, 0 nem, 0 ne, 0 tartózkodás mellett elfogadta, hogy az egyes napirendi pontot a közgyűlés tárgyalja. Rátérünk a második napirendi pontra, egyben köszöntöm Barna Judit képviselőasszonyt is. Második napirendi pont, javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és a SIN Művészeti és Kulturális Nonprofit Kft. Közötti közszolgáltatási keretszerződés, illetve kulturális szervezetekkel kötendő éves közszolgáltatási szerződések megkötéseinek jóváhagyására, szintén az előterjesztő képviseletében főigazgató úrnak adnám meg először a szót.
Köszönöm szépen, hogy az előterjesztés több területet tartalmaz. Csak néhány dolog, hát mondjak néhány szót, mert első alkalommal van itt, és lehet, hogy az olyan furcsán hangzik, hogy miért más összeg szerepel itt, mint a költségvetésben. Két támogatott, a Közép-Európai Táncszínház Egyesület és a Budapest Táncszínházáért Alapítvány közszolgálati szerződése rendelkezik a fővárossal. Ez azért szükséges számunkra, mert a kiemelt minősítéshez biztosítani kell egy közszolgálati szerződést. A főváros 1 millió forint támogatást ad, ez szerepel a költségvetésben, és a többit pedig az állam adja, tehát hogyha megnézik az előterjesztést, akkor látszik, hogy a 42,4, illetve 29,1 millió a kormány ad. Ebből a szempontból ez a pénz átmegy rajtunk. A Budapest Fesztivál zenekar esetében ez az összeg nem a költségvetésben szereplő összeg, ez 240 millió forint. Abban az esetben, hogyha megkötésre kerül a új színházi megállapodás, amiről már a múlt alkalommal beszéltünk hosszabban, akkor a költségvetésben szereplő összegnek megfelelően 300 millió forintra tud emelkedni ez a 240 millió forint. Abban az esetben, hogyha az állam is megelőzi a fesztivál zenekarnak a támogatását. Tehát itt nem arról van szó, hogy ez szándékosan kevesebb. Ami látnak az előterjesztésben még, hogy a 2022-es évben, amikor a kormány úgy döntött, hogy a kulturális szektorban egy 20%-os általános béremelést csinál, akkor ez direktben a intézményeknek adta oda. Aztán 2023-ban és 2024-ben már, illetve most már 2025-ben is várhatóan, ezt már nem a kulturális intézményeknek adja oda ezt a pénzt. Tehát nem újabb 20%-os emelést jelent, hanem ennek a fedezetét jelenti, amit megemeltek, hanem a fenntartóknak és a fenntartók adják tovább az intézményeknek. Ezek a döntések megszülettek a minisztériumban, hogy ez mekkora összeg, nyilván akkor, amit a korábbi években volt, és ennek az alábontását és átemelését látjuk mind a 12 színház számára, tehát nem csak az ötök, hanem a hetek is ezen az ágon kapják meg a még 2022-es 20%-os béremelésnek a folytatólagos fedezetét, úgyhogy ez az előterjesztés erről szól, ezekről a összevont ügyekről. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e van, akinek észrevétele, kérdése az előterjesztéshez. Én nekem annyi kérdésem lenne, hogy ez a mostani a színházak támogatására szereplő összeg, ez, ha jól értem, akkor a 25-ös évre vonatkozik majd, és hogyan viszonyul az előző évek állami támogatásaihoz nagyságrendjét tekintve?
Tehát ez nem a normál támogatás a színházaknak. Ugye van ugye az ötök, azok, bocsánat, ilyen csúnyán mondom, tehát a saját fenntartású, a saját tulajdonban lévő színházak esetében nem kapnak állami forrást, ez annyi összegből tudnak működni, ami a 25-ös költségvetésben van. Vannak az úgynevezett hetek, tehát a vegyes fenntartású színházak, amelyek a tulajdonjoga nálunk van, de a finanszírozás 100%-ban a kormány biztosítja, az pedig direktben az intézményeknek adja, ez nem szerepül a mi költségvetésünkben. És van ez az összvér ebbe a dologba, a belga, aki a 20%-os 2022-es béremelésnek, hiszen az a pénz, azt nem csak egyszer kell odaadni, hanem minden évben, tehát azt a pénzt adják ide, és ezt kell abban a rendszerben szétosztanunk, amelyik korábbi években az ötöknek és a heteknek, tehát ez nem az állami forrása a heteknek.
Köszönöm szépen a tisztázást, akkor van-e bárkinek további észrevétele, kérdés a bizottság tagjai részéről? Ha nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk az előterjesztés kapcsán arról, hogy a közgyűlési megtárgyalásra alkalmasnak találjuk-e az előterjesztést. Kérem, hogy indítsuk a szavazást. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy 7 igen, 0 nem és 3 tartózkodás mellett a bizottság elfogadta, hogy az előterjesztést a közgyűlés tárgyalja. Egyben tisztelettel köszöntöm Nagy Ervin kollégánkat is, bizottsági tagot is az ülésen. És akkor rátérnénk a 3-as napi rendi pontra. Javaslat kulturális és ifjúsági célú inkubációs és közösségi tér létrehozására irányuló felhívás jóváhagyására az előterjesztő képviseletében ismét főigazgató úré a szó.
Igen, köszönöm szépen. Ugye az előző közgyűlésen is döntöttünk arról, illetve korábban is már volt több előterjesztés, hogy a Szabolcs utca 27 szám alatti volt iskola épületre vonatkozóan kerüljön egy pályázati kiírás, ahol nem piaci alapon kívánjuk ezt hasznosítani logikus módon, hanem szeretnénk kulturális és ifjúsági tartalommal megtölteni. Miután ez kedvezményes díjazás lenne, ezért erről csak a közgyűlés tud dönteni, ezért nem elegendő, hogyha két bizottság, tehát az emberbizottság, illetve a tulajdonosi bizottság megtárgyalja, ezért a közgyűlésnek kell holnap után ezt elfogadnia. Ha látják, akkor egy kétkörös eljárási rendet hirdetünk meg, felhívást is tartalmazza az előterjesztést, és arra ösztönzök mindenkit, aki tud olyan civil szervezetet, aki beleillik ebbe a keretbe és szeretne, és éget az mindenképpen pályázzon, hiszen az az átlátható ebben a rendszerben. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen! Ismét kérdezem a bizottság tagjait, hogy kíván-e valaki kérdéssel vagy hozzászólással jelentkezni. Balogh Gézának adnám meg a szót.
Köszönöm, én csak annyit szeretnék, ugye erről már korábban volt szó bizottságon is, és most arról döntünk, hogy bemegye a közgyűlésre. Én nem látom azt, hogy ez hogy valósulna meg olyan szempontból, hogy ne a korábban említett plakáttépkedő diákok, illetve az ellenforradalmár diákparlament kerülne be ebbe az ingatlanba, és nem látom, hogy arról gondoskodott volna esetleg a fővárosi önkormányzat, vagy gondoskodni fog róla esetleg, hogy szintén óriási nagy ifjúsági munkát végző budapesti Fidelitas kapjon benne helyet.
Köszönöm szépen. Menjünk akkor még néhány hozzászólásra. A Döme Zsuzsanna képviselő asszony.
Köszönöm szépen a szót.
Pályázókat, hogy diákok-e és tépkedtek-e valaha plakátot, és akkor ez lehet egy kizárók. Én ezzel kapcsolatban fogok módosítással élni, egyébként szerintem nem egy rossz pályázati kiírás. Több pontot is végig gondoltunk, igaziból ilyen formai dolgok, én nem értettem például, hogy miért kellene előnyt élvezniük azoknak a szervezeteknek, akik más önkormányzatokkal már szerződésben álltak. Egy inkubátorháznál nem biztos, hogy ez egy olyan szempont, aminek be kell, hogy kerüljön, illetve pár olyan javaslatot fogalmazzuk meg benne, hogy viszont minek kellene szerintem, hogy előnyt élvezzen a pályázatnál. Például én megfogalmaztam egy ilyet, hogyha több szervezet pályázik egy helyiségre, hiszen ha kicsi csapatok, akkor több hasonló szervezet sokkal könnyebben tudja ennek akár az adminisztratív, akár az anyagi terheit viselni, és hasonlók, illetve az még talán egy lényeges, nekem ez sem volt egyértelmű, hogy itt úgy szerepelt, hogy a főjegyző és munkatársai fogják ezt az előbírálatot végezni. Én azt a módosítást fogom ezzel tenni, hogy maga ez a bizottság jelölje ki, hogy kik legyenek ebben a bírálatban. Úgy ott föl volt még sorolva, hogy ifjúsági és színházi szervezetek is konkrét megjelölés nélkül, de ezt én se teszek rá konkrét javaslatot, hanem arra, hogy ez a bizottság találja ki, hogy akkor kik előbírálnak, és akkor a bírálatnál tudják nézni, hogy kik, de én szerint, ja igen, és még egy kitételt tennék, hogy előnyt élveznek, vagy teszek majd, bízom benne, hogy támogatják, és egyetértenek, hogy élvezzenek előnyt azok, akiknek még nincs saját másik helyiségük, és tényleg egy olyan szervezet, ami már ott tart, hogy nem csak a gondolatnál van tevékenység, és éppen most vannak abban a stádiumban, fejlettségi stádiumban, hogy akkor egy saját helyiség nagyot segítene az ő működésükön, és valójában én ennél nem szűkíteném, hiszen tényleg nem tudjuk, hogy milyen szervezetek érkeznek. Én is fogom osztogatni, és valóban, ahogy itt hallottuk, javaslom, hogy akkor ezt minél szívesebb körben terjesszük majd ezt a kiírást. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen, képviselőasszony. Barna Judit képviselőasszonynak adom meg a szót.
Köszönöm szépen. Most lehet, hogy én félreértek valamit, de ez az intézmény úgy lett beharangozva, hogy Budapesten ez egy pesti jurányi lesz. Így nem feltétlenül értem, hogy egyáltalán hogyan szóba, hogy a Fidelitas vagy bármelyik plakáttépkedő fiatal itt helyet kapjon. Ez egy művészeti jellegű helyként gondolok én erre, és ilyen jellegű elbírálás és pályázatokat várnék én ide, hogyha ez tényleg a pesti jurányi lesz. Ott ilyen jellegű tevékenység nincs, ott művészeti jellegű tevékenység van.
Köszönöm szépen. Balogh Géza.
Napvégén mindig odaikodunk ki, hogy végül a főpolgármester eldönti, hogy melyik számára kedves szervezet az, aki helyet nyer egy ilyen intézményben. És akkor nem tudom, én fordulnék most főigazgató úrhoz, hogy akkor ezt egy picit rendbe tesszük, mert ez akkor itt most kettőnk között félreértés, illetve nem értjük pontosan, mert én meg pont, hogy ellenkezőleg gondolok rá, de akkor szerintem tegyük rendbe.
Köszönöm, ha megengedi főigazgató úr, én is feltennék még néhány kérdést, ami szorosan kapcsolódik ehhez, és akkor tud egyben válaszolni ezekre. Tehát nagyjából a kérdések azok, én úgy látom, hogy két témakör körül keringenek. Az egyik az, hogy kik, illetve milyen szempontok alapján választjuk majd ki azokat a szervezeteket, akik ezt ténylegesen tudják hasznosítani. Nekem is itt vannak hiányérzeteim. Egyébként Döme Zsuzsanna képviselő asszonnyal nagyon egyetértve, hogy értve azt a szándékot, hogy miután nem tudjuk, hogy kik fognak jelentkezni, ezért próbáltuk ezt szélesre hagyni, de azt se látom, hogy milyen alapon fog majd dönteni a zsűri, mi lesz az, ami előnyt élvez, van-e annak valami elképzelése arra vonatkozóan a fővárosnak, hogy itt hány üzemeltetőt szeretne látni, nagyon sokat, vagy éppen hogy keveset, vagy ez majd eldől, hogyha látjuk. Tehát ezeket például én se látom egészen kidolgozottnak ebben a pályázatban, a másik pedig valóban a zsűri és a zsűrinek az összetétele, ahol én is hiányolom a szakbizottságnak a részvételét ebben a történetben, úgyhogy kérem, hogy ezekre főigazgató reflektáljon.
A fidelitásra való részt azt nem értem, és nem is tudok rá reagálni, most tényleg őszintén, tehát hogy ha pályázik és bead egy szakmai koncepciót, akkor nyilván pályázik, de ezen túl mit vár még, de akkor ezt látom, hogy viszont válaszba elmondja. Igen.
Elnézést kérem, hogy vagy felszólalással, és akkor megadom a szót, és akkor tudunk beszélgetni, de jó, rendben, köszönöm.
Szerintem azt jól definiáltuk, hogy miről van szó, és valóban egy kulturális intézményt szeretnénk, és abból az, hogy ifjúsági szervezetek is megjelennek, ez nem kizáró. A bíráló bizottságban kik vesznek részt, mi erre tettünk egy javaslatot, hogyha azt szerintem az kezelhetetlen most őszintén, hogy maga a bíráló bizottság az a bizottság lenne itt, és akit középre rakjuk a pályázatokat, de az, hogy a bizottság delegál valakit, ezt a bizottság, ezt nyilván egy módosítóval ezt kezelhetőnek látom. Hány hasznosítató, vagy hány üzemeltető, hogy ezt az volt a kérdés. Szerintem ez egy üzemeltetős, ezt nem tudja más lenni, mint a főváros. Tehát hogy az üzemeltetés ebben az esetben azt jelenti, hogy a portaszolgálat és az alapvető működés biztosítása. Mi néztük azt, hogy egy valaki, ugye a pesti urány az úgy működik, a budai urány úgy működik, a klasszikus urány úgy működik, bocsánat, hogy az valóban egy üzemeltető van, ezt ők megkapták, és ők adják ki ezeket a helyiségeket. Mi most ilyen pályázói érdeklődést nem láttunk előzetesen, lehet, hogy ez lesz a vége, de be tudtuk árazni azt a dolgot is, hogyha nem ez lesz a vége, hogy egy valaki elviszi a dolgot, akkor akár többen is jelentkeznek, többen is helyiséget kapnak, ebben akkor az üzemeltetés azt nyilván a fővárosnak kell végeznie. De ez az üzemeltetés ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen operatívan működtetni a helyet. Ugye azt tudni kell, ez az előterjesztésben is bele van írva, hogy ez jelenleg egy szintje az használatban van, a Kiminek a keleti művészeti iskola használja, ugye velük kötöttünk egy külön megállapodást is pár közgyűléssel korábban. Ha vannak olyan szempontok módosítóbb, akkor nyilván ezeket megnézzük és igyekszünk kezelni, ebben nyitottság van a részünkről, amiket gyorsan képviselőasszony elmondott, azokat megnézzük, én ebben nem látok feltétlenül olyat, ami az kezelhetetlen is probléma ennek kapcsán.
Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy kívánnak-e még hozzászólni. Nagy Ervin.
Ezt egy picit így szeretném tisztázni. Szerintem, ha valaki fidelitásos és közben színházrendező hajlamai vannak, vagy filmrendező hajlamai, akkor szerintem ott a helye. Pártklubnak nyilván nem fogják használni, és a plakát tépkedő fiatalok, mert humán érdeklődésűek, nem szabad, de szerintem ez egy téves következtetés őket belerakni egy olyan halmazba, hogy ők politikai aktivisták. Szerintem ettől tartózkodjunk, mert szerintem méltatlan hozzánk, hogy megbecsételjünk különböző diák szervezeteket. Természetesen az, hogy egységesen kezeljünk mindenkit, de szerintem ezt a fajta féle, ez célzottan egy művészeti klub, vagy hogy nevezzem, szerintem nem mossuk avval össze, hogy bezzegők ki vannak onnan tessékelve, bármifajta féle művészi ambíciójuk van, vagy közösségi ambíciójuk, szerintem akkor szeretettel várja ez a hely őket, én úgy érzem.
Köszönöm szépen. Balogh Géza, kíván erre reflektálni? Nem. Jó. Kérdésem a bizottság tagjaihoz, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása az előterjesztéshez. Ha nincsen, akkor kérem, hogy szavazzunk arról, hogy a közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találjuk az előterjesztést. Kérem, hogy indítsuk a szavazást. Köszönöm, megállapítom, hogy 7 igen, 0 nem, 3 tartózkodás mellett a bizottság elfogadta az indítványt. És akkor rátérünk a negyedik napi rendi pontunkra, ami javaslat a hálózat BDDH alapítvány 2025. évi támogatási szerződésének jóváhagyására. Ismét megadnám a szót főigazgató úrnak.
Nincsen kiegészítőm.
Nincs kiegészítésünk, akkor ugye ennek a korábbi előzményei jártak már a bizottságunk előtt is. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e bárkinek hozzászólása, kérdése. Ha nincs, akkor kérem indítsuk a szavazást. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a bizottság támogatja az előterjesztés tárgyalását. 5. napi rendi pontunk, javaslat a motiváció alapítvány 2025. évi támogatási szerződésének megkötésére. Kérdezem főigazgató urat, hogy nem, nincs hozzászólása, ugyanakkor a motiváció alapítvány képviselője jelen van, úgyhogy kérem, hogy mutassa be nekünk az alapítvány tevékenységét.
Köszönöm szépen a lehetőséget. Helmeci Erika vagyok, a Motiváció Alapítvány egyik képviselője. A mi alapítványunknak a 1991 óta van kapcsolata a fővárosi önkormányzattal. A legeslegfontosabb és markáns szolgáltatásuk egyikét, a támogató szolgálatot tulajdonképpen a főváros indította el azzal, hogy egy kísérleti program keretében megtámogatta azt a fajta lehetőséget fogyatékos emberek számára, ami odáig nem volt. Végig tulajdonképpen egy évet leszámítva, amikor a BKV-val volt valamilyen probléma, folyamatos támogatást kaptunk bármilyen pártállás esetében is a szolgáltatásunk fenntartására. Mit kell erről a szolgálatról tudni? Olyan súlyos, fogyatékos személyeknek az ellátását végezzük az otthonukban, akik fogyatékossági támogatással, emelt családi pótlékkal rendelkeznek. Ezek az emberek a szociális törvény értelmében és annak megfelelően különböző rendelkezéseket figyelembe véve a saját lakókörnyezetükben kapnak ápolásgondozást, iskolába kísérés, szállítást, egészségügyi intézményekbe, táborokba, vagy egyéb olyan helyre, amit maga a fogyatékos személy vagy a családja szeretne. Ezekre a helyekre el tudjuk őket szállítani, vinni, kísérni. Ez egy olyan szolgáltatás, ami picit összemosódik mindig az, hogy van házi segítségnyújtás, és van ez. Ez nem, ez egy teljesen más felépítést takar. Ténylegesen az önálló életvitelnek az elvei mentén építettük föl, és tartjuk is magunkat ezekhez az elvekhez. Egész Budapest területét látjuk el, oda szól a működési engedélyünk. Nagyon sokat tudunk segíteni azoknak a polgároknak, teljesen mindegy, hogy melyik kerületből jönnek, akik nem hallottak még erről a szolgáltatásról. Nem tudjuk ugyan fölvállalni, de koordinálni tudjuk ezeket a szolgáltatásokat, amik működnek, hiszen mi egy kicsit ilyen központi szerepet, ha szabad ezt mondanom, játszunk a támogató szolgálatok életében, miután a szakmai műhelyek ellátása, a különböző képzéseknek a lebonyolítása az, ami feladatunk. A képzés alatt értem azt, hogy az itt lévő gondozóterápiás munkatársak vagy a szállításban résztvevő segítőknek a képzését mi végezzük. Az NSZI delegált át hozzák ezt a munkát. Nem csak elméleti, hanem gyakorlati tudásnak a megszerzése is tulajdonképpen a feladatunk, és a vizsgát is ott szokták végezni az ott lévő hallgatók. Sokat segítünk a segédeszközöknek a beszerzésében és a különböző segélyek, támogatásoknak a megszerzésében, de csak kizárólag súlyosan fogyatékos emberek tekintetében. Ez az egyik legfőbb és legfontosabb szolgáltatásunk. A másik, amit röviden úgy hívunk, hogy akadálymentes környezeti program, de ugye kiegészült ez egy kicsit úgy, hogy egyenlő esélyű hozzáférés biztosító program, hiszen ma már nem csak a mozgássérültek szemével kell nézni azt a fajta akadálymentességet, ami van vagy nincs, hanem mindenféle más csoportnak, fogyatékossági csoportnak az érdekeit figyelembe kell venni ezzel kapcsolatban. Itt elsősorban magánembereknek, közintézményeknek, főleg iskoláknak csinálunk felméréseket, adunk tanácsokat, de viszont kiegészült most már azzal, hogy különböző munkáltatók is megkeresnek bennünket. Csak egy példát mondok, például a Tesco back office része megkér bennünket, hogy mérjük föl, hogyha ott megváltozott munkaképességű, netán gyerekesszékes munkavállalót alkalmaznának, akkor miket kell átalakítani ezekben a helyiségekben. Általában egy felmérési séma szerint dolgozunk, amit át szoktunk mindig dolgozni az alapján, hogy milyen hiányosságai vannak, mert mindig vannak hiányosságok, és utána pedig egy tanulmány keretében tudjuk megtámogatni azt a fajta lelkesedést, amit mondjuk éppen a Tesco esetében a munkáltató megsegítene. A magánemberek tekintetében pedig a jogszabály ismertetés is hozzátartozik a munkánkhoz, mert nagyon sokan nem tudják, hogy mihez van lehetőségük hozzájutni, hova kell ezt benyújtani, meg tudjuk ezt a dolgot a szociális munkásokkal segíteni, és hogyha kell, akkor ugye nyilván ugye tudjuk, hogy a MEUSZ koordinálja ezt az egészet, akkor fogjuk, és amikor abban a fázisban van, hogy most már eldöntötte, tudja, hogy mit szeretne, akkor át van adva a MEUSZ-nak, és ugye, ha szükséges, akkor pedig tudunk neki valamilyen kivitelezőt is ajánlani, hogyha ezt mondjuk a MEUSZ nem tenné meg. Van egy úgynevezett szolgáltatásunk, aminek az a neve, hogy Friss, ez fogyatékos fiatalok reintegrációját segítő szolgáltatás, ami kétféle dologgal foglalkozik. Egyrészt azzal, hogy különböző iskolákban, óvodákban, itt elsősorban általános iskola és középiskola az, ahol bemutatja az alapítvány önmagát, és abban segítjük az ott lévő hallgatókat, hogy megismerkedjenek a különböző fogyatékossági típusokkal. Itt általában attól függően, hogy alsó tagozatról van szó, felső tagozatról vagy középiskoláról, és hogy ez most ez egy óra, vagy pedig egy sokkal hosszabb lendületű napnak a része, attól függően változik az, hogy hány munkatársunk megy ki, és akkor amikor kimegyünk, akkor beszélünk a gyerekeknek azzal kapcsolatban, hogy mi is az életem mondjuk egy kerekesszékesnek, milyen az, amikor valakinek segédeszköz kell használnia, ezeket ki is próbálhatják a gyerekek az iskolában, és általában szoktunk tőlük kérni visszajelzéseket rajzokban, mindenféle írásokban. Nagyon jó hangulatú szokott ez a dolog lenni, és akármennyire is azt mondjuk, hogy még az általános iskola alsó csoportjaiban igazából ez még túl korai, nem korai. Igen, a gyerekek mernek kérdezni, megkérdezik, hogy így született, balesetet szenvedett, és akkor hogy érte idáig az életét. Tehát, hogy az ilyen könnyedebb forma, és nagyon jól veszik ezeket a különböző pályákat, amit kialakítunk a számukra, hogy próbálják ki, hogy lehet egy rampával, hogy lehet egy bottal közlekedni, stb. Tehát egy kicsit ilyen interaktív módon. Plusz segítünk olyan családoknak, akik a látványokra kerülnek, hogy a gyerekek megfelelő módon és megfelelő iskolába tudjanak eljutni a fogyatékosságuk mentén, hívjuk úgy, mert hogy nagyon nehéz bejutni egy-egy középiskolába, például fogyatékossággal élő gyereknek. Ugye tudjuk, hogy vannak különböző hiányosságok, nincsenek gyógypedasszisztensek és a többi. Gyakran úgy vesznek föl gyerekeket az iskolába, hogy mi biztosítjuk hozzá neki a személyisegítést az iskola területén, és akkor ez így kicsit összefonódik ez a munka. Aztán
kérném, hogy majd még úgy nagyjából két perc alatt még kerekítsük le, majd ezt biztos vagyok benne, hogy rengeteget tud, csak itt még látok hozzászólási lehetőségeket.
Jogsegélyszolgálat, itt pedig a mi jogászunk minden betérő fogyatékossággal élő személynek, persze természetesen úgy tud segítséget, mint egy előzőekben elküldi az iratot, átvizsgálják, közösen megbeszélik, tanácsot ad, illetve a tanácsadás után, ha szükséges, akkor jogi képviseletet is elláthat. Természetesen ez a munkavállalással és a fogyatékossággal kapcsolatos nem válópernek hasonló ilyen dolgok, tehát hogy nem ilyenek, hanem minden, ami hátrány érheti tulajdonképpen a fogyatékossággal élő vagy megváltozott munkaképességű szemét.
Nagyon szépen köszönöm, és akkor Stavesfalvi képviselőasszonynak megadnám a szót.
Köszönöm szépen, nem kérdésem van, inkább egy hozzászólásom. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk, és bemutatta egyébként ezt a rendkívül sokrétű és rendkívül hasznos feladatkört, amit önök végeznek, és tök tényleg megköszönni szeretném a munkájukat is, mert saját tapasztalatom, hogy erre egy nagyon nagy szükség van, úgyhogy minden olyan civil szervezet, aki fel tudja ezt vállalni, annak hálásak vagyunk. Köszönöm.
Köszönöm szépen, kérdezem a bizottság tagjait, Surányi Judit.
Köszönöm én is. Én régóta ismerem az alapítványt, és tényleg fantasztikus, ami munkát ellátnak. Az nem a kérdésem, hogy én úgy tudom, hogy ez a támogató szolgálat, ez reggel 8-tól délután 4 óráig működik, ami ugye egy halmozottan sérült, vagy fogyatékossággal élő ember életében nem egy olyan üzemmód, hogy 4-től már tudok menni a bárhova is, legyen az meló, vagy szórakozás, vagy ez irányban van egy bármi fejlődés, vagy elképzelés, vagy nyilván nem a motiváció alapítványon kérném ezt számon, csak egy nagyszerű alkalom, hogy erről beszéljünk a nyilvánosság előtt. Hát ez az egyik, a másik, hogy itt a képzések, a felmérések és az edukáció érzékenyítés a fő szempont, de hogy a szállítás, hogy régen nagyon sokat segített az alapítvány a sérült emberek eljutásában is be. Tehát ez még van ez a funkció, hogy rengeteg busz tart fönn.
Köszönöm szépen a kérdésedet. Csak 2 darab buszunk van, amit fönntartunk, mert amikor kikerült első körben a normatívából a támogató szolgálatoknak a finanszírozása és egy pályáztatási körbe került be, akkor hívjuk úgy, hogy ez egy pénzelvonás volt, és nem tudjuk az 5 gépkocsit jelen pillanatban fönntartani, úgyhogy 2 gépkocsi van, ami elég szűkös, mert elsősorban reggel az iskolába és egy kicsit később pedig a munkába tudjuk szállítani azokat a személyeket, akikkel tudunk ebben kapcsolódni, mert hogy értsük el, egy megfelelő túraútvonalat kitalálni a gépkocsinak, ahol minél több embert föl tud venni, és hogyha az megtörténik, akkor oda már nem nagyon tud egy újabb ember bekerülni, mert akkor elkésének reggel az iskolából. Tehát, hogy egy kicsit így nagyon behatárolja ez a 2 kocsi az 5 helyet. A másik kérdés, hogy 8-tól 4-ig. Nyilván vannak itt is abszolút kivételek, főleg azok, akik iskolába mennek, és főleg azok, akik dolgoznak, hiszen ki kell az ágyból őket szedni, fel kell normális módon öltöztetni, és el kell készíteni az elinduláskor, átadni abban az esetben, hogy a szállítás történik, de ha nem, akkor mi kísérjük. Tehát vannak természetesen elcsúszások, viszont késő este, vagy pedig a hétvégi időpontban, ugyanúgy, mint a házi segítségnyújtás területén, amíg nem változik valami ezzel kapcsolatban, itt biztos, hogy nem tudjuk ezt megugrani, mert ebben az esetben túlórát kellene fizetnünk, már pedig ebből a pénzből, ami a normatívából van, ebből biztos, hogy nem tudjuk ezt a dolgot megoldani. Sajnos, bár az igények, és amit mondott Judit, az teljes mértékig jogos mindenki részéről, senki nem fog a hétvégén már idézőjelben normál állapotba kerülni, hanem sajnos ugyanúgy fogyatékos marad. Annyit tudunk ilyen szempontból, de csak egyes embereknél enyhíteni ezen a dolgon, hogy vannak önkéntesek, és az önkéntesek oda vannak szervezve, de ez nagyon kevés, és azt is tudni kell, hogy az önkéntes pedig szakmunkát nem végezhet. Tehát, hogy olyan jellegű munkával lehet kiegészíteni esetlegesen az esti vagy a hétvégi feladatokat, ami egy családtag is elvégezhető folyamat lenne.
Köszönjük szépen a választ, és akkor kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e még bárkinek kérdése, észrevétele az előterjesztéshez. Ha nincs, akkor kérem szavazzunk az előterjesztésről. Megállapítom, hogy a bizottság 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett támogatja a közgyűlési megtárgyalását az előterjesztésnek. Köszönjük szépen, hogy itt volt, és jó munkát kívánunk.
akkor rá is térnék a következő 6-os számú napirendi pontra, kiállás a Kolibri Színház társulata mellett. Kérdezem az előterjesztőt, Barna Judit képviselőasszonyt, hogy kíván-e észrevételt tenni a...
Köszönöm a szót. Hát kicsit csalódott vagyok, mert 4 nappal ezelőttig nem nagyon állt ki a társulat mellett senki politikai értelemben. A társulat, vagy a közgyűlés megtisztelt azzal, hogy Döme Zsuzsannát és engem delegált a bírálóbizottságba, ahol 5-4 arányban Zalán Jánost támogatta a szakmainak mondott bizottság. Az utóbb már kiderült, hogy a pályázati kiírásban egyébként olyan kitételek voltak, amik a pályázatában a Zalán János igazgató úrnak, akit ugye most kinevezett a miniszter, nem igazán szerepelt, így ez is felvett kérdéseket. Az is felvett kérdéseket, hogy mivel én ott dolgoztam nála, az abuzív környezet, amit ő ott létrehozott a Pesti Magyar Színházban, ami szintén egy ifjúsági színház, egyáltalán méltó-e arra, hogy egy gyermek és ifjúsági színház élére őt megválasszuk. Az ott léte alatt eljárás is, ott léte alatt történő események miatt eljárást is folytatnak. Azt is megemlíteném, hogy Zalán János színházában, amikor én is ott dolgoztam a Covid alatt, az egyetlen olyan színházról beszélünk, aki 8 órás munkaviszony 4 órára csökkentett a Covid kellős közepén, a műszaki és háttér színházi munkások esetében. Úgyhogy itt nagyon sokféle szempont van, ami szerintem vitatja azt, hogy ez így nincs rendben. A legfontosabb pedig az, hogy a társulat teljes egyetértésben szinte kiáll amellett, hogy ez így nincs rendben, hogy Zalán Jánost erre a színházra a miniszter kinevezi. Mindenféle eljárások vannak, mondom, talán olvasható volt a sajtóban is. A képviselőknek nyílt levelet küldött a társulat is, még egyet fog küldeni, és bízom abban, hogy esetleg mondjuk, ha már így csatlakozhatok egy előterjesztéshez, ami itt nem téma, de mondjuk ha felszámoljuk a brüsszeli irodát, akkor az ott megspórolt pénzeket esetleg át lehet csoportosítani arra, hogy a Kolibri Színház átkerüljön a fővároshoz, mivel negyed év az finanszírozása az megvan, ugye március 31-ig. Szeretném, ha a főváros, mint fenntartó, bár nem az igazgató kinevezésében nem szaladott bele ilyen formán, csak úgy, ahogy mi Döme Zsuzsannával részt vettünk, megfontolná azt, hogy egy ekkora ellenállás mellett, amit egyébként a jobboldali színházi vezetés is elismer, gondolok itt esetleg Eperjes Károlyra, mit tudunk tenni, de mindenképpen álljunk ki a társulat mellett, mert teljességgel szembe megy a pályázat mindazzal, amit Novák János alapító gondolatiságban és a gyermekszínház és a csecsemőszínház kapcsán megfogalmazott. Egy dolgot kiemelnék, Zalán János képes volt leírni a pályázatába, hogyha nem profitábilis így ez a színház, akkor felnőtt színházi előadásokat fog a Kolibri és Gyermek és Ifjúsági Színházba vinni. Erről mindenki gondol, amit akar. Ennyit szerettem volna. Remélem, hogy támogatja a bizottság azt, hogy a kiállást a színház mellett a közgyűlés is megtárgyalhassa.
Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság többi tagját, Nagy Ervin.
Köszönöm a szót. Erkölcsi kötelességemnek érzem ebben az ügyben megszólalni, mint pályáját végző színész. Azért ülök ebben a teremben, hogy pont az ilyen témákban azt hiszem, hogy kicsit ráerősítsek egy olyan fajta féle szakmai csalódottságra, ami egyébként több évtizede a szakmámban jelen van, mégpedig az, hogy a szakmai bizottságoknak vagy a társulatnak a szavát azt tulajdonképpen a döntéshozók nem igazán veszik figyelembe. Egy biodíszletnek érzem nagyon sok esetben, ami történik, és pont aki benne dolgozik, akinek a bőrére megy, akinek mindennapi nyűget vagy esetlegesen áldást okoz a bizonyos szakmai döntés, az valahogy ki van hagyva. Ebben az esetben azért is tartottuk fontosnak a Judittal ezt a fajta féle napirendi pontot, mert ki kell hangosítjuk azokat az embereket, akik a szakmában vannak, és akik ezt a hiány szakmát végzik. Ezt ne felejtsük el, hogy gyermekszínház, hogy úgy mondjam, nem dúskálunk benne. Tehát és az, hogy milyen felnőtt társadalmunk lesz, az a gyermeknek a kulturális szocializációján rengeteg múlik. Ennek a leépítése bármely fajta módon, ha csak megvan említve, az szerintem már alkalmas arra, hogy szinte alkalmatlannak tituláljuk az embert. Nem beszélve arról, hogy sorban állnak jobbnál jobb pályázatok olyan emberek, akik ebben látják a folytonosságot. Szerintem, amikor éjjel-nappal gyermekvédelemről van szó ebben az országban, akkor az, hogy kulturális gyermekvédelemről nem beszélünk, az ebben az esetben az szerintem egy hiba. Itt egy olyan támadás éri ezt a területet, ami pláne egy olyan embernek a, remélem, hogy olvasták a posztomat ebben kapcsolatosan, aki szerintem halmozott a hátrányos helyzetű, mint induló. És szeretnénk, hogyha a főváros, hallottuk hírét, hogy egyébként kellő agilitást fog mutatni ebben csak meg szeretnénk őt erősíteni. Mi nagyon szeretnénk, hogyha végre egyszer megfordulna a történelem, és megkérdeznénk azokat az embereket is, akik minden nap majd dolgozni fognak vele. Én a főiskolától, ahol tanított, kezdve a Magyar Színházon keresztül a Masterfilm digitálon át, nem találok olyan embert, aki azt mondaná, hogy hosszas pozitív ömlengésbe kezdene. Csak is kizárólag a kritikát. Ez azért mondom el önöknek, mert egyébként nekem nem célom az, hogy a magyar színház az egy homogén közeg legyen. Azt szeretném, hogy heterogén legyen. Azt is szeretném, hogyha lennének különböző hangjai, szeretném, hogy a különböző kulturális megközelítéseket vinne, de azt fontosnak tartom elmondani, hogy igenis szokások alapján egy emberről lesz egy képe a szakmának. És én most a szakmát képviselem ebbe a terembe. És ennek a szakmának nagyon lesült erről az emberről a véleménye. És nem arról van szó, hogy azért, mert ő olyan magyar darabokat vesz elő, ilyet, olyat mond. Eperjes Károlyról nem ez a véleménye ennek a szakmának, hogy jobboldali embert mondanak. Bereményi Gézával kapcsolatosan nem ez a véleménye a szakmának. Erről az emberről kialakult 20 év alatt egy lesújtó vélemény. Ez nagyon fontos, hogy egyszer a miniszter ezt meghallja szerintem, és ha ezt ki tudjuk hangosítani, akkor kérem, tegyük együtt. Nem azért tesszük, mert ebben politikát látunk, és mindenáron el akarunk valakit lehetetleníteni, hanem alkalmatlan ember egy alkalmas helyen, és ezt nem szeretnénk, ha így legyen.
Köszönöm szépen. További hozzászólás. Ha nincsenek, akkor én kérdeznék főigazgató úrtól, hogyha egy kicsit elébe tudunk menni a határozati javaslatnak, mert ugye a határozati javaslat úgy szól, hogy felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgálja meg, hogy milyen lehetősége van a fővárosnak. Én azért, ha megengedi, föltenném ezt a kérdést most, hogy zajlik-e ilyen vizsgálat. Ugye megkaptuk többen ezt a levelet képviselőként a társulattól. Van-e, kapcsolatban vannak-e a társulattal, vagy akár a kultusztárcával ez ügyben egyáltalán? Történt-e valami azóta ebben az ügyben, mióta ez a levél megérkezett, vagy mióta ez a botrány kirobbant? Köszönöm.
Igen, a társulat képviselővel találkozott a főpolgármester úr, emlékeim szerint múlt héten szerdán, illetve tájékoztatást kért telefonon, illetve írásban minisztertől, hogy annak függvényében, ami ma megjelent a sajtóban, annak függvényében mi vezetette ez a döntéshez. Ugye jelenlegi jogi helyzet alapján december 31-ig meghozta tudomásunk szerint a döntését a miniszter, tehát ez még az aláírt színházi megállapodás ideje alatt volt. Ennek kapcsán ő meg tudta tenni a bejelentést az ügyvezetői pozícióra, ugye ezek végsősorban a színházigazgató non-profit Kft. Ügyvezetője. Innentől kezdve, ha ez a cégbíróság bejegyzi, már pedig, hogyha jól adták be a papírokat, akkor nyilván a cégbíróság nem fogja már vizsgálni a pályázatot, hanem egy cégjogi folyamat megy végig, akkor tartok tőle, hogy bejegyzésre kerül. Innentől kezdve igazából a megoldás az maga az érintett kezébe van, hogyha azt mondja, hogy ő ezt mégsem akarja vállalni ilyen nyomás hatására. Hát felmentheti persze a minisztérium is, csak ha eddig nem tette, akkor miért tenne meg a továbbiakban. Úgyhogy nyilván ezt vizsgáltuk, tehát ugye meg eddig is tettük, és most is tájékozódás alatt vagyunk, hogy milyen, mik vezettek ehhez a döntéshez, hiszen azért a pénteken adott és ma megjelent Index interjú az elismerte, hogy vizsgálat folyik ha nem is az érintett ellen, de mondjuk az intézmény ellen, hogyha jól idézem a miniszternek a szavait. És persze most ezt akkor lehet árnyalni, hogy akkor most valójában csak szakmai vezetője volt, és nem gazdasági vezetője, de ezt én biztosan fogom árnyalni a miniszter szavait, hogyha akarja, ő ezt tegye meg. A dologban szerintem ez viszonylag egyértelmű mondatok hangzottak el.
Köszönöm szépen, Nagy Ervin.
Azt a kérdést nem nyom ezt, bocsánat, ne arra gondoltam.
Most jó.
Azt a kérdést szeretném feltenni, hogy mi az önök szerint, és ez egy ilyen most itt a levegőbe feltett kérdés, mikor kéne bárki szerint itt a teremben lemondani? Milyen botrány az, mi az a fok, amikor azt gondolja egy kinevezett vezető, hogy le kell adni a szerelést? Mi az a nyomás, ami előállhat a médiatérbe, a politikai térbe, a civil térbe, amitől egyszer csak azt érzi egy ember, hogy ez vállalhatatlan? Akkor felteszem egy kicsit az igazgatónak ezt a kérdést, akkor igen, nominálom, hogy mit gondol, hogy mi lesz, vagy mit gondol erről a főváros?
Nem vagyok Zalán János, ez egészen biztos, és még egy dolog biztos, nem vagyok a Kolibrinek a vezetője, de nem tudom ezt megmondani, hogy neki ebben az esetben mi az a pont, amikor le kéne mondania. Ezt ő neki kell tudnia, hogy egy ilyen színházítás volt, ami nem áll mögötte, tehát azok a kollégák, aki emiattében nem állnak mögötte, ebben az esetben mi a helyes döntés. Ugye innentől kezdve már a jogon túli kategóriában vagyunk, tehát hogy nem a jogi kategóriában.
Barna Judit.
Köszönöm. Az én kérdésem kevésbé politikai. Az a kérdésem, hogy jelen esetben a főváros azzal együtt, hogy megmenti a társulatot, és kiáll mellette, van arra mód, hogy átveszi a Kolibri Színházat, és kikerül a hetekből, és bekerül a hatokba.
Főigazgató úr, kíván rá válaszolni?
Hát ugye ez egy 500 000 forint, ugye jelenleg ennyibe kerül a színház fenntartása. Ugye ez az a nagy kérdés, hogy március 31-én lejár a színház megállapodás, hiszen csak 4 évvel lett a jelenlegi meghosszabbítva. Az új esetében ugye a másik félen is múlik, hogy akkor mit mond erre. Illetve, hogy hátvesszük, akkor már egy kinevezett ügyvezetője van a színháznak, tehát annak a felmentése megint csak egy jogi kérdés. Ez a nehéz. Ezt azért nem vizsgáltuk meg, hiszen nincs nálunk a színház, tehát nem tudjuk most azt megnézni, hogy hogyan lehet felmenteni őt ebben az esetben. De a színház megállapodás jelenlegi alapján a hetek, az ötök meg ötök, tehát az a baj, hogy ez március 31-ig determinálja csak a helyzetet, ez fontos.
Köszönöm szépen, kérdezem, hogy van-e még valakinek észrevétele, hozzászólása? Ha nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk arról, hogy a közgyűlés tárgyalja az előterjesztést. Köszönöm, megállapítom, hogy 7 igen, 0 nem, 3 tartózkodás mellett elfogadta a bizottság, hogy az előterjesztést a közgyűlés tárgyalja. Hetes napirendi pontunk, Fővárosi Önkormányzat saját fenntartású színházainak támogatása, az előterjesztő Gémes Szilvia. Kérdezem, hogy szeretne kiegészítést fűzni az előterjesztéshez? Nem. Én annyit hozzátennék, hogy ennek kapcsán érkezett egy módosító javaslat, ugye a kettes ponthoz, ugye ezt az előterjesztést, ezt a Klímavédelmi Közlekedés és Városfejlesztési Bizottság is tárgyalta a BKK érintettsége miatt, és Vitézi Dávid elnök úrtól érkezett egy módosító javaslata ez az előterjesztéshez. Én úgy tudom, az hangzott el a bizottságon, hogy ezt az előterjesztő befogadta ezt az előterjesztést. Rendben van, akkor ezt jegyzőkönyvben is mondjuk, és ez alapján kérdezem, hogy a módosított előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek hozzászólás, a György Bence.
A módosítónak a tartalmát nem tudom, hogy azt röviden lehet-e ismerni.
Igen. Igen, én szívesen felolvasom. Köszönöm. Tehát szívesen, akkor átadom a szót főigazgató úrnak, és akkor a legegyszerűbb.
Igen, ugye az vetődött fel, hogy annak érdek, jelenleg is vannak megállapodások kulturális és sport események kapcsán a BKK és a szervező között. Ugye a Duma Színház esetében van ilyen, ami néhány esemény kapcsán megállapodott a BKK-val, és ezért fizet neki. Az a javaslat úgy módosulna, és ezt fogadta el az előterjesztő képviselője az előző bizottságülésen, hogy a Budapest Go fejlesztésébe kerüljön be, hogy a színház egyen egy QR kód lengyen, és a QR kód alapján lehet akkor érvényesíteni ezt a kedvezményt majd. És nyilván megállapodást kell kötnie akkor az egyes intézményeknek a BKK-val ezzel kapcsolatban, hiszen mégis a pénzbe kerül ez a dolog. Ugye az is felmerült a bizottságülésen, ez egy fontos szempont volt, hogy vannak olyan nagy rendezvények, ahol más kérdésként merül ez fel, mert mondjuk több tízezer, vagy akár 50 000 befogadású stadion koncertek esetében nyilván arra kell ösztönözni az érinteteket, hogy nehogy autóval menjenek oda. Ezt a BKK vizsgálja meg, hogy ezekre kifejezetten lehet-e valamilyen terméket létrehozni. Ez nem ilyen része a módosító javaslatnak, csak azért akarom visszaidézni, ez egy most fejeződött be ez a bizottságülés. És mi azt látjuk, hogy ez racionálisan a módosító alapján 2026-tól lehet ezt megvalósítani, ennek a bevezetését. Ugye az vetődött fel, hogy az nem kezelhető, hogy valaki vesz a katonába egy jegyet, és azt lobogtatja, mint buszjegy, és erre az ellenőr azt mondja, hogy hát úristen, már hányféle jegyet kell nekem néznem ahhoz, hogy tudjam nyomon követni, hogy kinek van érvényes engedélye. Úgyhogy ez a fajta módosítás lett befogadva, elfogadva.
Köszönöm, Szepes Falvi képviselő.
Köszönöm, nekem alapvetően egy tisztázó jellegű kérdésem lenne, hogy akkor jól értettem el. Alapvetően, hogyha most ez befogadásra került, akkor gondolom ezzel kapcsolatban nem történt még felmérés, hogy milyen bevételkiesést jelent ez adott esetben a BKV oldaláról.
Főigazgató úr?
Mi elszámolást szeretnénk csinálni ennek kapcsán, tehát az, hogy az kulturális intézmény, nem korlátoznánk le a fővárosi fenntartású színházakra, mondjuk jelen esetben az ötökre, hanem ezt kinyitnánk lehetőségként, hogy megállapodhassanak velük. Egyébként ugye azért a belvárosban lévő színházak esetében általában most is tömegközlekedéssel érkeznek nagy részt az érintettek, hiszen itt nem áll rendelkezésre korlátlan kapacitású parkolójákra.
Szepes Falvi képviselő.
Köszönöm szépen, akkor lehet, hogy tényleg félreértettem valamit, és akkor elnézést kérek, mert ugye az eredeti előterjesztésnek a célja az volt, hogy a színházaknak segítsünk azzal, hogyha itt most nem ez történik, mert ezek szerint elszámolás alapon a színháznak ki kell fizetni ezt a kedvezményt? Lehet, hogy mégis csak jobb, ha kiosztják ezt a befogadott, módosított, és akkor úgy egy kicsit lehet, hogy átláthatóbb lesz nekünk is.
Megállapodik a BKK, ugye a mi fenntartás a színházaink kapcsán tök mindegy a kérdés, mert a pénz az ablakba. De vannak már egyéb színházak, akikre szintén a javaslat nyitott volt arra, hogy ezeket is kapcsoljuk be a rendszerbe, tök helyesen egyébként, de ők pedig fizessék ki, amennyibe kerül ez a történet.
Gémes Szilviának adom meg az.
Köszönöm, akkor mégis magamhoz van a szót. Arra nem tért ki az előterjesztés, hogy ez milyen formában valósuljon meg, tehát hogy lobogtatni kelljen bármiféle QR kód és egyéb megoldással jegyeket. Igazából azt örülök, ha ki tudom mégis hangsúlyozni, hogy ez a színházak igénye, tehát ez nem a Tiszának a kútfőjéből előpattant ötlet, mi továbbra is külön-külön és együtt is az ötökkel szorosan tartjuk a kapcsolatot, és egy kerekasztal beszélgetésen egyébként sok egyéb más felvetett ötlet mellett volt ez, és került így most terítékre előterjesztés formájában.
Köszönöm. Köszönöm, György Bence.
Köszönöm szépen. Még egy észrevételt tennék a kettes ponthoz, hogyha jól látom, ugye ez 17 órától 23 óra 30 percig szólna ez az ingyenes BKK használat. Most megnéztem az Örkény Színháznál például, február 16-án van egy délelőtt 11 órás, illetve egy délután 15 órási műsor, illetve előadás is, úgyhogy szerencsés lenne akkor ezt kiterjeszteni, ezt az időintervallumot, hogy őket esetleg ne érje hátrá. Köszönöm.
Szepes Falvi képviselőasszony.
Köszönöm. Én egyetértek egyébként főigazgató úrral, valóban a többség egyébként az embereknek saját józanbelátás alapján nyilván próbál inkább BKV-val közlekedni a helyszínekre, illetve azért azt is elmondanám, hogy a Színhágy az egyek többszörösébe kerül, mint egy BKV egy, tehát én ezt elfogadom, ez egy szép gesztus, de hogy ennek valós értéke az mennyi, azt azért hagy maga után némi kétséget.
Köszönöm szépen. Főigazgató úr?
A módosító javaslat arra is megoldást jelent, amit György Bence felvetett, tehát nem szabályozzuk le az esti órákra, hanem azt mondja, hogy egy olyan díjtermék jöjjön létre a BKK-nál, amely az előadás előtt és utáni használatra alkalmas, azaz maximum 6 órás egybefüggő időtartamra szól, és ára egy budapesti vonaljeggyel azonos. Amit ugye a vonaljegyet, akkor ugye ebben az esetben kifizet a színház a jeggyel együtt. Tehát ez kezeli ezt a délelőtti kérdést, ahogy így felvetődött.
Köszönöm, van-e még kérdés, hozzászólás? Jó, természetesen az összes módosító javaslat az föl fog kerülni az előterjesztés mellé, és a közgyűlés során, amikor szavazni fogunk róla, akkor mindenki már a szövegek pontos ismeretében és birtokában tud dönteni. Ma arról kell döntsünk, hogy a közgyűlés tárgyalja ezt az előterjesztést, úgyhogy én ezt a kérdést tenném fel szavazásra, és kérem, hogy indítsuk a szavazást. Köszönöm, megállapítom, hogy a bizottság 6 igen, 0 nem, 3 tartózkodás mellett elfogadta, hogy a közgyűlés tárgyalja az előterjesztést. Nyolcadik napi rendi pontunk, javaslat a menstruációs szegénység enyhítésével kapcsolatban. Döme Zsuzsanna képviselőasszonyt kérdezem, hogy most pont el kellett mennie. Kérdezem, hogy az előterjesztő nevében kíván-e bárki felszólalni, akkor kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e a konkrét előterjesztéshez kérdés, észrevétel, Szepesfalvi képviselőasszony.
Technikai jellegű pontonkénti szavazást szeretnénk majd kérni, köszönöm.
Van-e egyéb kérdés, észrevétel? Akkor a javaslatom az, hogy a 8-as számú napirendi pontunk első határozati javaslatáról döntsünk.
Az utolsót akarjátok külön?
Mind a háromban külön szavazást kértek? Mind a négyben. Jó, négyet külön. Akkor a világos szavazás kedvéért most a 8-as napi rendi pontunk, javaslat a menstruációs szegénység enyhítésével kapcsolatban első számú határozati javaslatáról döntünk. Én felolvasom a határozati javaslatot, hogy világos legyen. Felkéri a főpolgármestert a fővárosi közgyűlés, hogy vizsgálja meg, milyen lépések volnának szükségesek ahhoz, hogy úgynevezett pilot programként a budapesti módszertani szociális központ és intézményei, továbbiakban BMSK-i létesítményeinek, szállók, menedékhelyek, egészségi központ, stb. Valamennyi női mellékhelyisége, női higiéniai termékekkel való felszerelése biztosítva legyen úgy, hogy azok ingyenesen hozzáférhetőek legyenek az arra rászoruló a BMSK-i szolgáltatásait igénybevevők számára, és a vizsgálat eredményét, valamint a pilot program megvalósításának végrehajtására alkalmas intézkedési tervet terjesszen a közgyűlés elé úgy, hogy az döntési helyzetbe kerülhessen az intézkedési terv támogatásával, végrehajtásával kapcsolatban. Erről a határozati javaslatról kérem, hogy szavazzunk. Köszönöm. Megállapítom, hogy a 8-as napi rendi pontunk 1-es határozati javaslatát 8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadtuk. A 2-es határozati javaslat, valamint felkéri a főpolgármestert, hogy a BMSK-i pilot program indulását követő 6. hónap végén készítsen hatásvizsgálatot a programról, és a vizsgálat eredményét terjessze a közgyűlés elé. Erről kérem, hogy szavazzunk. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a bizottság elfogadta ezt a javaslatot. A 3-as határozati javaslat, és amennyiben a BMSK-i pilot program az intézkedési tervhez képest eredményes volt, ennek fényében fogalmazzon meg ajánlást a női higiéniai termékek ingyenes hozzáférhetőségének biztosítására a kerületi önkormányzatok által fenntartott hasonló intézmények női mellékhelyiségeinek tekintetében. Erről a határozati javaslatról kérem, hogy szavazzunk. Köszönöm, megállapítom, hogy a harmadik határozati javaslat kapcsán 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta a bizottság a javaslatot. És a negyedik utolsó határozati javaslat, az alaptörvény 32. cikk első bekezdési J-pontja alapján felkéri a kormányt, hogy terjesszen az országgyűlés elé egy olyan jogszabálymódosítási csomagot 2025. március 31. napjáig, amely a női higiéniai termékek áfa terhét eltörli. Erről kérem, hogy szavazzunk. Köszönöm, megállapítom, hogy 6 igen, 3 nem, 0 tartózkodás mellett a bizottság támogatta ezt a javaslatot is. Jó. Következő 9. napirendi pontunk, javaslat munkával lakásba program elfogadására. Kérdezem az előterjesztő Szevesfalvi képviselőasszonyt, hogy kíván-e hozzászólni ehhez. Kérdezem a megjelent további képviselőtársakat, megjelent vendégeinket. Igen, körünkben van Zakar Gergely, a BMSZKI vezetője. Nem ebben kapcsolatos a... Akkor bocsánat, akkor félre vagyok tájékoztatva. A főigazgató úr szeretne. Akkor főigazgató úrnak adom meg.
Köszönöm szépen. Egyrészt egy tájékoztatást arról, hogy mit teszünk jelenleg is a munkába álló személyek lakhatása vagy hajléktalanságban vagy megőrzése kapcsán. Egyrészt tavaly előtt, és ez majd tavaly évtől lépett életbe, az a település támogatási rendszer átalakításba, amely arról szól, hogy azok a hajléktalan emberek, akik munkához jutnak, azok település támogatási rendszer keretében 50 ezer forint támogatást kapnak. Ez nyilván egyszeri, de kétszer 25 ezer forintot jelent, a munkavállalás harmadik és ötödik hónapjában kapják ezt meg. Ennek hatására egyébként 95%-kal nőtt a támogatáshoz való hozzáférés munkavállaló hajléktalan emberek számára. Mit teszünk még? A BMSZKI működtet egy álláskereső irodát. Ebben azért körülbelül 5000 ügyfél megfordul, 5000 eset van, alkalmas kezelés van évente, nyilván többszöri esetkezelés jelent, tehát nem feltétlenül ennyi ügyfelet jelent. A BMSZKI álláskereső irodában napi álláslista van, célirányos álláskeresés biztosítanak, munkáltatókkal történik közvetlen kapcsolattartás, információnyújtás, segítik a befejezetlen általános iskolai tanulmányoknak az elvégzését, tehát ennek keretében igyekeznek a kollégákat segíteni az elhelyezésben. Többek között egyébként nagyon sok ottani ügyfelet a BKM szívfel, erről majd egy kicsit majd beszélek, hogy mivel szembesülünk. Fejlesztő foglalkoztatást is működtetnek, ennek keretében helyeznek el hajléktalanságban élő embereket. Egy külön programot szeretnék tájékoztatni a bizottságot. Szerintem korábban ezt nem feltétlenül találkoztak ezzel, az a támogatlak program. A távolabogatlak programot a Budapest esély működteti. Célcsoportja roma származású, részben állami gondozásból kikerülő és hajléktalanság szélén vagy hajléktalansággal szenvedő fiatalok, és számukra próbál egy olyan támogatást, anyagi és mentorprogramot adni ez a program, amely keretében munkahelyhez, képzettséghez, munkahelyhez és stabilabb lakhatáshoz juthatnak. A felvetésnek a célja és az irányai azok egyébként illeszkednek a stratégiai célokba. Én azt, hogy 50 munkahelyet hozzunk létre, kijelölve, és 50 lakást, főleg ebből az 50 lakást látom problémásnak, mert a lakásállománya nem ekkora a fővárosnak. Szóval főleg, hogy az üresen álló lakásállomány. Jelenleg is dolgoznak a BKM-nél hajléktalanságban élők. Jelenleg nagy részük napi foglalkoztatásban van, és pont aztra keressük a megoldást, hogy ezt a napi foglalkoztatást át tudjuk váltani hosszabb távúra. És nem feltétlenül nálunk van ebben a probléma, hanem abban, hogy aki napi foglalkoztatásban van, az a nap végén megkapja a munkabérét. És főleg a hajléktalanságban élőknek a nagy részének ez egy problémát jelentene, hogyha ők kvázi meghiteleznék egy hónapra a munkájukat, hiszen mi ebben úgy állt be az életritmusunk, hogy elkezdünk hónap elején dolgozni, és tudjuk, hogy következő hónap 5-én, 12-én megkapjuk a pénzünket, és kvázi ezt így meghitelezzük. Ő ezt nem tudja nagy részük megtenni, ezért ők nem is szívesen állnak át a napi bejelentett munkáról arra, hogy egy hosszabb, akár határozott vagy határozatlan idejű szerződésük legyen, de keressük erre is a velük együtt a megoldást. Ami szerintem lehetőség, és nem feltétlenül innen nézzük, hogy 50 célrányos lakást adunk, mert egyébként helyezünk el jelenleg is hajléktalanságban élő embereket ezekben a lakásokban. És egyébként le is szűkíteni egy kicsit a javaslat a célcsoportot, mert a BMSK-i szállóin lakókra szűkítenénk le, akkor ezzel kiesnének azok a civil és egyházi szervezetek által feltartott szállók, ami egyébként ez innentől kezdve problémát jelentene. De ez nyilván kezelhető lenne módosítóval. Hanem inkább a lakbér támogatás irányába szeretnénk elmenni, mert ugye akkor ebben az esetben nem arról van szó, hogy akkor én lakást adok egyébként a korlátozott eszközrendszerből, hanem próbálom ezt ösztönözni nára, hogy ha munkahelyhez jut, akkor tegyen félre, és akkor képes legyen lakhatását biztosítani tartósan, vagy átmentek egy BMSK-s kvázi munkásszálló, majd onnan kikerülve akár egy normál lakhatási formába. Szóval a lakbér támogatás rendszer egy ekkora esetben körülbelül egy ilyen fél éves hatást tekintve olyan 40-50 millió forintba kerülne. Ezt egy módon tudjuk előteremteni, hogy az az ígéret beváltja a kormány, amit egyébként adott nekünk múlt év végén, hogy elindítja a TOP pluszos lakhatási programokat, hiszen a lakhatási garancia program éppen erre szolgálna, hogy hajléktalanság szélén lévők számára tudjunk lakbértámogatást adni. Úgyhogy ilyen szempontból nyitott kapukat döngetnek, csak az a baj, hogy az EU-s pénzt ez valamiért nem férünk hozzá, de én mindig optimista vagyok ebben a kérdésben. Ebben a kérdésben aztán végképp mindig optimista vagyok, mindig azt remélem, hogy jövő hétfőn ez meg fog történni, és megjelennek ezek a felhívások. Úgyhogy ebben a formában nem tudjuk támogatni a javaslatot az előbb elmondottak kapcsán, viszont fontos, hogy a képviselők lássák, hogy nem azért, mert hogy az alap irányjal nem értenénk egyet, hanem az eszközrendszerrel vannak problémáink.
Köszönöm szépen, Svábi képviselőasszony.
Köszönöm szépen. Alapvetően szerintem a javaslatunk az egy világnézeti kérdés, hogy hogyan állunk a hajléktalanság problémájához. Tehát azt gondolom, hogy ezeknek az embereknek pont az a része, aki egy olyan lehetőséggel még tud élni, amikor kap egy kvázi védett munkahely lehetőséget, és egy védett lakhatást, és egy életmódbeli kísérést az első 3-5 évben, akkor azért azt gondolom, hogy az a része, aki ezzel a picit nagyobb befektetéssel utána viszont önálló lábra állítható hosszú távon. Tehát mi továbbra is ragaszkodnánk ahhoz, hogy kezdjünk bele egy ilyen programba, ha gondolja, akkor tegyen a főpolgármester javaslatot arra, hogy hogyan módosítana, úgyis megteheti akár a helyszínen is. Természetesen erre nyitottak vagyunk, de ebből a munkához kötött segítségtől mi nem szeretnénk elállni. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, Lénárd László.
Köszönöm a szót. Egyetértek Szepes Valvi Annával abban, hogy ez hát ideológiai kérdés is lehet, és éppen ezért nem értem a előterjesztést. Miután mindannyian ismerjük azokat az információkat, amely szerint a lakásokhoz való hozzájutás a munkával rendelkező emberek számára is igencsak megerőltető, egyáltalán felmerül bennem a kérdés, hogy milyen munkát lehet adni egy hajléktalannak ahhoz, hogy neki lakása legyen. Egyáltalán létezik-e olyan munka? Szerintem nem. Munka létezik, és amit igazgató úr mondott, hogy támogatást adni ahhoz, hogy a bérletet tudja fizetni, vagy hozzájárulást ahhoz, hogy valamilyen módon lakhatásra legyen, de tulajdonban soha nem fog kerülni egy hajléktalan, ahogy ezt én ma látom a piaci helyzet alapján. Sok, ha már azt mondjuk, hogy munka meg lakhatás, nagyon szépen össze van fűzve együtt a kettő, nagyon le van öntve mázzal, mézzel, de azt kéne talán inkább elérni, hogy ne kerüljön hajléktalan sorba valaki, hogy ne kelljen ilyen problémával felkerülni. Ez lehetne feltétele dolgoknak, és erre kéne több pénzt fordítani, vagy több figyelmet fordítani. Hát én messze nem értek egyet ennek az előterjesztésnek az felvetésével, az ideológiájával, vagy a politikai tartalmával nem ajánlom a bizottságnak elfogadásra. Köszönöm szépen.
Köszönöm. Van-e még hozzászólás? Igen. Főigazgató, bocsánat.
Köszönöm szépen. Csak képviselő asszonynak az egy mondatára. Azért az adatok azt mutatják, hogy a hajléktalan embereknek a kb. 20% rendszeres nyugdíjszerű jövedelmet kap. Tehát ő már dolgozott annyit, hogy ezért megjár neki nyugdíj, és szállón él. Azért ez borzasztó magában. És jó esetben nem utcán. És van egy másik csoport, egy kb. Ilyen 60% a teljes részszámnak, aki rendszeres vagy alkalmi munkából él. És az a baj, hogy ott válik, tehát azt kijelenteni, hogy a hajléktalan ember az ne dolgozna, ez nem tud igaz lenni. Tehát, hogy azt most így feltaláljuk, hogy kössük össze a kettőt, ez most úgy tűnik számomra, mintha azt gondolnánk, hogy a hajléktalan emberek nem akarnak és ne dolgoznának. Sok esetben náluk problémát jelent az, hogyha szabályos foglalkoztatásban vannak, akkor utoléri a múlt őket, és olyan levonásokkal szembesülnek, amelyekről ők lehet, hogy nem is tudnak már, és akkor elkezdik végrehajtó cégek leszedni a pénzüket a számlájukról, és emiatt nagyon óckodnak attól, hogy olyan munkához vállaljanak, mint amit például a BKM biztosít számukra, ahol bejelentett jövedelemről van szó. Csak azért akarom ezt mondani, hogy ne, lehet, hogy nem is így értette, akkor elnézést kérek, hogy a félretettem a szavait, nem ez volt a szándékom, csak hogy a jegyzőkönyv számára, hogy szerintem a hajléktalanságot és a munkakerülést egy pillanatra se kössük össze.
Szepes Falvi képviselősz.
Semmiképp ne kössük össze, hiszen semmiért nem mondtam. Ha más statisztika, akkor azt hiszem abban is egyet fogunk érteni, hogy a hajléktalan helyzetbe kerülőknek a döntő többsége viszont életmódbeli, szokásbeli problémák miatt kerül oda, ahol van. Tehát van egy ilyen mítosz, hogy egy rossz válás következtében az agysebész az utcára kerül, ilyen is van, de sajnos ez a kisebb, és azt gondolom, hogy azt viszont segíteni, aki ki tud, van benne annyi, hogy tudjon ebből ki, akarjon ebből kiszabadulni, ezt egy fixebb állással, egy nyugodtabb lakhatási háttérrel tudjuk, és egy szociális munkásbeli kíséréssel tudjuk segíteni, az azt jelenteni, hogy valószínűleg egy nagyon magas sikerrátája lenne ennek. Még egyszer mondom, hogyha városvezető szeretné módosítani, akkor természetesen meg tudja tenni, és meg tudjuk mérlegelni, hogy ezt be tudjuk-e fogadni, mert most, amit itt elmondott, abból nekem több minden kitűnik, de konkrét javaslattam született, csak az, hogy nem támogatják ebben a formában.
Köszönöm szépen. Van-e még valakinek kérdése, észrevétele? Ha nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk arról, hogy a közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartjuk az előterjesztést. Köszönöm, megállapítom, hogy 4-1-4 tartózkodás mellett a bizottság nem támogatja a közgyűlési tárgyalását az előterjesztésnek. Rátérek a 10. napi rendi pontunkra, javaslat budapesti lakótelepek akadálymentesítési pályázatára. Kérdezem az előterjesztőt, Bovier György tanácsnok urat, hogy kíván-e hozzáfűzést tenni.
Igen, köszönöm szépen. Csak szeretnék egy-két dolgot tisztába tenni, mert így jöttek visszajelzések, meg úgy tudom, hogy az előző bizottságon is ezt tárgyalták, és módosítóval is élnének, nem? Azt mondod, nem? Azt mondod, igen.
Nem?
Oké, mindegy, azért akkor elmondom, hogy itt nem arról van szó, hogy a különböző fogyatékossággal élőknek, vagy a kerekesszékeseknek tennénk valamiféle gesztust és lakótelepeket akadálymentesítenénk, hanem tulajdonképpen sok olyan lakótelep van még Budapesten, és itt főleg ezekre a panel tömbökre gondolok, amelyben a bejutás csak lépcsőkön keresztül lehetséges, ebben nagyon sok család, akár babakocsitoló anyuka és idősebb ember lakik ott, akiknek ez segítség lehet. És az én előterjesztésem arra irányult, hogy nézzük meg, hogy át lehet-e csoportosítani némi összeget, és ez mekkora összeg lehet egy pályázat kiírására, hogy ezek a társasházak vagy panellakások pályázni tudjanak a bejáratok akadálymentesítésére vonatkozóan. És én azt az értesülést kaptam, vagy információt kaptam, meg nem tudtam ott lenni délelőtt, de bele-bele néztem, hogy ezt összekötnék a zöld beruházásokkal, vagy valamilyen panel felújítási programmal, de akkor ez nem... Akkor mégis, oké. Okay.
Akkor megadom a szót főigazgató úrnak, hogy tisztázza ezt a helyzetet.
Az előző bizottsági ülésen valóban azt mondtuk, hogy így ebben a formájában tudjuk ezt kezelni, az ott elhangzott szóbeli kiegészítése, és így is fogadta el a bizottság. Azt mondtuk, hogy a Zöld Budapest panelprogram indítását tervezzük, ami a kerületekkel együttműködésen 1 forint plusz 1 forint alapon adná egy vissza nem térítendő támogatási keretet, és a maradék részt tudnák önerővel, illetve hitellel kiegészíteni ezek a panelházak. És azt is mondtuk, hogy ennek keretében, hogy ösztönözzük a társasházakat arra, hogy ezen elinduljanak és megvalósítsák az akadálymentes beruházás részt, ahhoz, és itt mondtam, hogy itt van az a része a dolognak, amit még azért ki kell találnunk, akár pozitív pontszámot kaphat érte, hogyha vállalja ebben az akadálymentesítést. Mert azt gondolom, hogy 100%-ban fővárosi pénzből ilyen programot indítani nem lehet, nincs annyi pénz, és nincs is annyi pénzünk. Ahhoz, hogy a társasházak ebbe panelházak ebbe partnerek legyenek, ez meg kell nekik teremteni, hogy miért is jó a teljes lakóközösségnek, hiszen ahhoz, hogy a pályázaton induljon a társasház, meg kell lenni a társasházi törvény alapján a 3/4-es többségnek, most, hogyha jól emlékszem, de mindenképpen a meghatározó többségnek kell mögötte lennie, hiszen kötelezettségvállás történik a társasház részéről. És hát ilyenkor az szokott lenni a probléma, hogy hát oké, megcsináljuk ezt meg azt, de nekem az miért jó, nekem meg kellene az, hogy kisebb legyen a rezsiköltségem, és ezt a kettőt próbálnánk összekapcsolni a Zöld Budapest program keretében. Ezt a kiegészítést tettem. Az előterjesztés, miután a vizsgálja meg kategóriát tartom, azért ezt tudom így értelmezni, és ennek megfelelően tudjuk ezt kezelni.
Illetve én meg annyival egészítenem ki, hogyha megengedi főigazgató úr, hogy a mi frakciónk részéről hangzott el egy olyan javaslat, hogy a főváros pilot programot indítson, vagy próbáljon meg egy pilot programot kidolgozni, ami nem csak a bejárati területnek, hanem a teljes megközelíthetőség, földszinti helyiségek, akadálymentes használata, minden szint elérése, tehát ennek az egész komplex, akadálymentes komplexitásának a kérdését vizsgálja, de valóban nem született még meg írásos szöveges módosító javaslat ebben a körben. Úgyhogy biztos, hogy most az eredeti határozati javaslatról fogunk dönteni. Tanácsnok úr.
Oké, világos. Akkor én csak annyit szeretnék felajánlani, hogy a kollégáknak én szívesen segítek ennek a kidolgozásának is, tehát a részleteinek a kidolgozásaiban is talán tudok olyan információkkal szolgálni, és segíthet.
Köszönjük szépen. Van-e még ehhez az előterjesztéshez bárkinek észrevétele, hozzászólása? Ha nincsen, akkor kérem, hogy szavazzunk az előterjesztésről. Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta az előterjesztést. 11. napirendi pontunk, javaslat kültéri sportlétesítmények ingyenes használatára. Ordas Eszter az előterjesztő. Kérdezem, az előterjesztő képviseletében valaki kíván-e hozzáfűzést tenni ehhez? Nem. Érkezett ehhez az előterjesztéshez egy főjegyzői észrevétel. Ezt kívánja-e a jegyző úr ismertetni, vagy van-e ennek?
Külön nem kívánom ismertetni, tehát ami a főjegyző észrevételben meg van fogalmazva, azt is fenntartjuk továbbra is a hivatal nevében.
Rendben, köszönöm szépen. Van-e egyéb észrevétel, kérdés? Ha nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk az előterjesztésről. Köszönöm, megállapítom, hogy az előterjesztés 4 igen, 0 nem, 5 tartózkodás mellett a bizottság nem támogatja. 12. napirendi pontunk, javaslat a Nemzetiségek Napja 2025 program megszervezésére. Elnök asszony távollétében. Kérdezem, hogy kíván-e valaki hozzászólni, észrevételt tenni? Lénát Lászlónak adom meg a szót.
Köszönöm a szót, levezető elnök asszony. Számomra kedves napi rend, hiszen mindannyian a hétköznapi élet során tapasztalunk, vagy találkozunk nem direktben nemzetiségi üggyel, hanem az ételeinkben, a mondókáinkban, a netantán a képzőművészeti alkotásokban sorra-sorra mind zenében, énekben, szóval sorolhatnám végig mindent, a művészeteket mindenhol. Találkozunk a nemzetiségek jegyeivel, ami a saját kultúránk része, szervesen egybefolyódik a miénkkel, hiszen a Kárpát-medence ugye egy nagy bödön volt valamikor, most is, most már talán nem mondjuk, de az évszázadok során, ahol csak számos nép megfordult. Maradékok vannak, ezek a nemzetiségek itt élnek közöttünk, együtt velünk, mi koordináljuk őket, befogadjuk őket, ők viszont szeretnek minket. Hát kisé, így kisé, úgy, de nagyjából igen. Tehát én jónak tartanék egy ilyen napot megszervezni, és ajánlom a bizottságnak, hogy támogassa a Keszthelyi Dorottya elnökünk javaslatát, mert hogy szembesülünk abban, abban az egy napban. Hát ha nem mind a 12 nemzetiség, akinek önkormányzata van, vesz részt rajta, hanem mi az önkéntes alap, a szervezést biztosítanánk csak, hanem akármennyi, de abban mindben ott lehetnénk, és ott lennének ők is, és együtt élveznénk azt a közös kultúrát, azt a közös mondani valót, amit az emberek egymás iránti kapcsolati éjsége, szeretete, meg nyilván is ez a legfontosabb, hogy emberi kapcsolatok épüljenek. De javaslom, hogy fogadjuk el. Köszönöm szépen a szót.
Köszönöm szépen, Balogh Géza képviselő.
Köszönöm szépen. Igen, én is tudom támogatni. Én csak szeretném kérni a fővárosi önkormányzatot, hogy gondoskodjon arról, hogy valóban egy ilyen közegben valósuljon meg, és ne legyen lerendezve egy egyszerű pörkölt főző nappal, vagy hétvégi fél nappal. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Nagy Ervin. Bocsánat, nem működik a mikrofon.
Szóval, hogy azt szeretném megkérdezni, hogy ennek a kiterjedtsége milyen széles spektrumon mozog. Tehát, hogy hányfajta féle kulturális eseményt gondolnak mellé, tehát, hogy kiállításában ez mekkora ambícióval bír.
Az előterjesztés szerint ez egy egynapos rendezvény, amiben a 12 nemzetiségi önkormányzattal rendelkező kisebbségnek van tulajdonképpen bemutatkozási lehetősége. Lénárd László.
Nem tudom, mi van benne egy tekintetben, sok minden másban tudom, persze. A kérdés rendkívül jó, mert hát így egy napban 12-en az élet minden területét átfogó ügyben ki van zárva, hogy normális, élvezhető programot lehessen adni. Én szerintem ezt meg lehet oldani úgy, hiszen erre az előterjesztés konkrétan nem derül ki. Azt hiszem, hogy a testületnek lenne a feladata, hogy az önkormányzat szakigazgatási szerveinek segítségével, hogy hát lehet, hogy nem egy napot kéne tartani, most mondom. Lehet, hogy több napot kéne tartani célzottan. Erre célzottan, arra célzottan. És akkor lehet, hogy lett egy olyan nap, amikor pörköltet főznek, de akkor csak az van. De mondjuk elég durva volt tőlem most, persze ez. De hát nem kell pörköltet főzni.
Köszönöm, Nagy Ervin.
Én ezt rendkívül jónak tartom, és a két napot is szerintem igény szerint támogatnám. Én felajánlom a segítségemet ennek a lebonyolításában, kitalálásában, kreatív munkájában. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Természetesen az eredeti előterjesztéshez még a közgyűlési tárgyalásig érkezhetnek módosító javaslatok. Nyilván, aki jogosult ilyesmit benyújtani, az tehet ilyet. Most azonban az eredeti előterjesztésről kell döntsünk, hogy ezt alkalmasnak tartjuk-e közgyűlési tárgyalásra. Kérem, hogy szavazzunk. Köszönöm. Megállapítom, hogy 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a bizottság támogatja ezt a javaslatot. A közgyűlési napirendi pontjaink végéhez értünk, és még van egy napirendi pontunk az egyebek mellett. Ugye javaslat a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Szabadságsugárút családok átmeneti otthonában működő érdekképviseleti fórumba fenntartói tag kijelölésére.
Arról szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy Keszthelyi Dorottya elnök asszonnyal volt egy telefonbeszélgetésem, amelynek kapcsán arról értekeztünk, hogy természetesen ezt a lehetőséget, hogy a bizottság részéről valaki magára vállalja ezt a feladatot, vagy szeretné ellátni esetleg ezt a feladatot, hogy ebben a Családok Átmeneti Otthonában működő érdekképviseleti fórumba fenntartói tagként delegáljuk, akkor ezt senkitől nem kívánjuk elvonni, úgyhogy ha van ilyen igény bármelyikőjük részében, akkor kérem, hogy ezt jelezzék. Ha viszont nincsen, akkor miután a 17. kerületben működik ez az intézmény, ahol a Pesti úti idősek otthona is működik, és ennek én vagyok a fenntartói képviselője, ezért abban maradtunk, hogy a logisztika miatt praktikusan én ezt el tudom látni, ezt a feladatot. Tehát, hogyha nincs ilyen igény, még egyszer mondom, senkit nem akar, és főleg nem akarok a levezetői elnöki szerepemmel visszajelve elragadni önöktől lehetőségeket, de ha nincs ilyen igény, akkor egy olyan módosító javaslatot osztanánk ki, amelyben már az én nevem megnevezéssel szerepel, mint a fenntartó képviselője, úgyhogy ezt akkor osztuk is ki, mert ezt önöknek meg kell kapniuk. Alá kell írjam először, és akkor kis türelmet kérek, ezt az adminisztrációt elvégezzük, és utána szavazunk róla.
Egyet elég,
akkor az összes többit. Kérek segítséget Dominika kiosztásban. Rendben. És már is indítjuk a szavazást is. Rendben, kérem, hogy indítsuk a szavazást. Tehát a 13-as napi rendi pontról döntünk. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy a bizottság 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta az előterjesztést a módosító indítvánnyal együtt. Egyebek napi rendi ponthoz érkeztünk. Szeretném feltenni a kérdést, hogy van-e valakinek ebben a tárgyban közlendője. Amennyiben nincs, akkor elnökasszony kérésére még arról szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy folyamatban van a soron következő két ülés közötti bizottsági ülésnek a megszervezése. Erre várhatóan február 10-én kerül majd sor, tehát két hét múlva hétfőn, és egy ugyanolyan buszos kirándulásra számítsatok, mint amilyet legutóbb a könyvtárhoz tettünk. Most viszont az idősek otthona Nainak a világával ismerkedünk meg, úgyhogy legkésőbb akkor találkozunk. A mai munkát pedig nagyon szépen köszönöm mindenkinek. További jó munkát kívánok, viszontlátásra!
Köszönjük szépen!